Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. A pápa arra kérte a gyerekeket egy római plébánián, hogy imádságban forduljanak Istenhez. A Szent Év ünnepélyes meghirdetését a mennybe menetel ünnepére tűzték ki. Halottak és sebesültek a Sydney-i támadásban. Ferenc pápa, értelmetlen tragédia. Betegség és szenvedés a Biblia világában. Stúdió beszélgetés Martos Balázs Esztergom budapesti segédpüspökkel, biblikus teológia professzorral. A pápa arra kérte a gyerekeket egy római plébánián, hogy imádságban forduljanak Istenhez. Ferenc pápa csütörtökön délután az első áldozásra készülő gyerekekkel avatta fel az imaiskolát egy római plébánián. Számos kérdésre szabadon válaszolt, és arra buzdította őket, hogy vállalják fel hitüket, forduljanak imával Istenhez, a jó és a rossz időkben egyaránt. Forduljatok mindig Istenhez, és imádkozzatok hozzá, még az élet legnehezebb pillanataiban is. Köszönjétek meg neki a hiteteket, és mindenkor a kis és nagy dolgokat, beleértve azt is, amit eszel. Ferenc pápa ilyen javaslatokat adott mintegy 200 gyermeknek, akik első áldozásukra készülnek a Róma külvárosában található Viennei Szent János plébánián. A pápa és a kicsinyek közötti nyílt párbeszédből álló találkozó során a szentatya közel egy órát töltött az imaiskola felavatásával. A csütörtöki találkozó volt az első a 2025-ös Szent Évre szóló találkozók hosszú sorozatából, amelyek a lelki felkészülésként elindított ima éve részét képezik. A pápa úgy döntött, hogy egy találkozó sorozatot a gyerekekkel kezdi. A gyerekekkel megvitatott különféle témák között Ferenc pápa hangsúlyozni kívánta, hogy mondjunk köszönetet mindenért a szülőknek, a barátoknak, a tanároknak és a katekétáknak, de mindenekelőtt Istennek. Fontos, hogy mindent megköszönjünk. Például, ha belépsz valakinek a házába, és nem mondasz köszönetet, majd kérsz elnézést, vagy nem köszönsz, az szép dolog, tette fel a kérdést a pápa. Az első szó tehát a köszönöm. A hála kifejezése mellett emlékeztette őket, hogy kérjenek engedélyt, amikor szükséges, és ismerjék fel, mikor kell bocsánatot kérniük. Három szó. Köszönöm, kérem, bocsánat, hívta fel a figyelmet a pápa. A gyerekekkel folytatott párbeszédének központi témája az ima volt. A pápa hangsúlyozta, hogy az imának soha nem szabad hiányoznia, még az élet sötét pillanataiban sem. Melyek ezek? Kérdezte. Ha valaki meghal, ha valaki elájul, ha veszekszel egy barátoddal. A gyerekek nem haboztak válaszolni. Az egyik legmeghatóbb kérdés Alice-től érkezett, aki maga is betegséggel küzd, és azt kérdezte.
Come posso ringraziare e pregare il Signore anche se sto passando un periodo della mia vita così e così?
Hogyan mondhatok köszönetet az Úrnak a betegségben?
Anche nei momenti brutti dobbiamo ringraziare il Signore perché ci dà la pazienza di tollerare.
Még a sötét pillanatokban is hálát kell adnunk az Úrnak, válaszolta a szentatya, mert türelmet ad nekünk a nehézségek elviseléséhez. Mondjuk együtt, hogy köszönjük, Uram, hogy erőt adsz a fájdalom elviseléséhez, biztatta a gyerekeket a pápa. De imádkozol? Hogyan imádkozol? Mit mondasz az Úrnak? Kérdezte újra a pápa a gyerekektől. Az egyik gyerek felállt, és eszébe jutott, hogy a családjával mindig imádkozik evés előtt. Valami fontosat mondott, válaszolta a pápa. De tudod, hogy sok gyerek van, akinek nincs mit ennie? Kérdezte. Hálát adok az Úrnak, hogy adott nekem enni? Hálás vagyok neki, hogy van családom? Kérdezte tőlük. Az utolsó kérdés a hit témáját érintette. Keresztények vagytok? Van hitetek? Kérdezte Ferenc pápa a gyerekektől, Majd buzdította őket, hogy mondják együtt, köszönöm, Uram, hogy adtál hitet. Más gyerekek a halál és a magány okairól kérdeztek, míg Sophia, aki néhány napon belül első áldozó lesz, elmondta, hogy megrázták a háborúk hírei, ami miatt felmerült benne a kérdés, hogyan lehet köszönetet mondani egy ilyen tragikus pillanatban. Mindig, minden pillanatban köszönetet kell mondanunk az Úrnak, mondta a pápa. Majd a párbeszédet azzal zárta, hogy egy javaslatot adott a gyerekeknek. Mielőtt lefekszel, gondold át, mit köszönhetek ma meg az Úrnak. Adj hálát, nyomatékosította. Ferenc pápa 50 percig beszélgetett a kicsikkel. A találkozó végén a gyerekekkel közösen elmondott egy hálaadó imát, amelyet erre az alkalomra írtak, és a szentévi logóval ellátott szórólapra nyomtattak ki. A szentatya minden gyermeknek ajándékozott egy rózsafűzért. Hoztam nektek rózsafűzért és csoki tojást is. Rózsafűzért vagy tojást kértek? A kicsik megoszlott választ adtak a kérdésre, ami nevetést váltott ki a hitoktatókból. Nekik és a papoknak ajándékozta a szentatya a Jegyzetek az imádságról elnevezésű sorozat első 6 kötetét, amelyeket az evangelizációs dikasztérium első szekciója tervezett, és a vatikáni könyvkiadó nyomtatott ki, hogy segédanyagokkal támogassa a lelkipásztori és az ima életet a remény közelgő szentéve előtt. A szentév ünnepélyes meghirdetését a mennybe menetel ünnepére tűzték ki. Ferenc pápa vezeti Urunk mennybe menetele, pünkösd és a Szent Háromság ünnepe alkalmából tartott szentmiséket. Ez utóbbi liturgikus emléknapon ünnepli az egyház a gyermekek első világnapját. Ferenc pápa májusban több liturgikus szertartást is vezet, adta hírül a Vatikán. A pápai liturgikus szertartások hivatala április 12-én közé tette a következő hetekre vonatkozó pápai programok kalendáriumát. Május 9-én csütörtökön Ferenc pápa vesperást vezet Urunk mennybe menetelének ünnepe alkalmából, melynek során kihirdeti és közzéteszi a szentévi bullát. A szertartás Jézus mennybe menetelére emlékezik 40 nappal feltámadása után. 10 nappal később, május 19-én Ferenc pápa pünkösd ünnepén szentmisét mutat be a Szentlélek kiáradása alkalmából. Ezt követően a Szent Háromság ünnepén a Szentatya ismét szentmisét vezet. A május 26-i liturgikus emléknapon tartja az egyház a gyermekek első világnapját. A gyermekek világnapját egy kisfiú, a 9 éves Alessandro javasolta a Ferenc pápával készült Pápa Podcast adás során, amely a legutóbbi lisszaboni ifjúsági világtalálkozó előtt került adásba. A javaslatot lelkesen fogadta a pápa, és 2023. decemberében jelentette be hivatalosan a kezdeményezést. Urunk mennybe menetele és pünkösd ünnepén a liturgiára a Szent Péter Bazilikában, a Szent Háromság ünnepi szentmisére pedig a Szent Péter téren kerül sor. A következő hetekben, április 28-án a pápa lelkipásztori látogatásra utazik az olaszországi Velencébe. Halottak és sebesültek a Sydney támadásban. Ferenc pápa, értelmetlen tragédia. Ferenc pápa mély fájdalommal értesült az április 13-án az ausztráliai Sydneyben egy bevásárlóközpontban történt erőszakos támadásról, ahol 6 embert késelt halálra egy férfi, majd a rendőrök megölték. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt Sydney érsekének, Anthony Fishernek címzett táviratában a pápa a lelki közelségéről biztosítja mindazokat, akiket ez az értelmetlen tragédia sújt, és gondolatban osztozik azokkal, akik szeretteik elvesztését gyászolják. Ferenc pápa imádkozik a halottakért, a sebesültekért és az első segélynyújtókért, és Isten áldását kéri a nemzetre, hogy vigasztalást és erőt nyerjen. A helyi rendőrség arról számolt be az ausztrál médiának, hogy a Bondi Junctionban található Westfield bevásárlóközpontban elkövetett támadás áldozatává vált egy férfi és 5 nő, köztük egy 9 hónapos csecsemő édesanyja, aki megsérült és súlyos állapotban szállították kórházba, ahol műtéten esett át. A támadás elkövetője a rendőrség által ismert, 40 éves fiatalember volt, aki hivatalos személy azonosításra vár. A rendőrség úgy véli, hogy a tettet nem ideológiai indíték váltotta ki, és nem terrorcselekményről van szó, bár a nyomozást tovább folytatják az ügyben. Betegség és szenvedés a Biblia világában. Témakörben tanácskozott a héten a Vatikánban a Pápai Biblikus Bizottság, köztük Martos Balázs Esztergom budapesti segédpüspökkel, biblikus teológia professzorral. Csütörtöki adásunkban beszámoltunk arról, hogy Ferenc pápa kihallgatáson fogadta a bizottság tagjait. Szokásos módon Balázs atya most is felkereste a Vatikáni Rádió magyar tagozatát, és beszámolt a tanácskozásukról. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat.
Stúdiónk vendége Martos Balázs püspök, aki a Pápai Biblikus Bizottságnak a tagja, és mint ilyen vesz részt egy időnként esedékes római konferencián. Mindenek előtt Isten hozott, kedves Balázs atya, és erről a konferenciáról kérdeznék, hogy mi a fő témája, és mi célt szolgál ez a biblikus közös gondolkodás a 21 néhány résztvevő között.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Pápai Biblikus Bizottságnak a munkaprogramja mindig 5 évre szól, és ez alatt az 5 év alatt egy olyan dokumentumot igyekszünk elkészíteni, amely a Szentírásnak valamelyik részkérdését az egyház hasznára, illetve természetesen az egyházon túl éppen ennek a küldetésének megfelelően minden jó akaratú ember számára igyekszik feltárni. A mostani 5 éves ciklusunknak a témája a szenvedés és a betegség.
Az egész 5 évre vonatkozik ez a...
Elvileg igen, bár előfordulhatna az is, hogy korábban végzünk vele. Sajnos azt kell mondani, hogy a szenvedés és a betegség mindannyiunkat olyan sokféle módon érinthet, illetve hála Istennek a Bibliában olyan sokféle bátorítást, tanítást, olykor útmutatást kapunk ezekkel a helyzetekkel kapcsolatban. Várhatóan most is sok időre lesz szükségünk ahhoz, hogy ezeket a témákat kellőképpen átgondoljuk egymásba is, fölerősítsük azt, amit az igazán fontos szempont lehet, és aztán olyan módon tudjuk előadni, hogy az hasznára legyen minél többeknek.
Hogyan működik ez a fórum? Van egy nagy központi téma 5 évre előre, és akkor, amikor találkoztok évenként pár alkalommal, akkor beszámoltok arról, amire jutottatok az egyéni reflexiók során?
Igen, van ennek egy... sajátos belső dinamikája. Tavaly találkoztunk először igazából úgy, ez a körülbelül 20 főből álló közösség, hogy ezt a témát tulajdonképpen már mindannyian megismertük, és a saját személyes benyomásainkat, tapasztalatainkat is ezzel kapcsolatban egymásnak megfogalmaztuk. Majd utána kaptunk egy olyan házi feladatot, amelyiket elvégeztük, előkészítettük, egymásnak továbbküldtük, és most ennek ismeretében jöttünk össze újra. Ezeket a sajátos témaköröket most elmondjuk egymásnak, igazából a Szentírás bizonyos szereplőit, a betegség, szenvedés bizonyos részkérdéseit, illetve az idei ülésünknek az is egy különlegessége, amióta én ebbe a bizottságba benne vagyok, ilyen még nem volt, hogy olyan orvosok és orvos professzorok előadásait is meghallgatjuk ma délelőtt. Ilyennel tehát az időnk nagyon érdekes volt, nagyon izgalmas volt, akik a maguk szakterületén kiváló szakemberek, és ugyanakkor a lelkiség, a spiritualitás területe is jól ismert számukra. A mai előadónk egy milánói professzorasszony volt, aki éppen arról beszélt, hogy mennyire szükségesnek látszik, mennyire nyilvánvaló ma az orvostársadalomban is, tudományos kutatások alapján jól igazolt módon, hogy a spiritualitás a beteg ember számára éppen olyan fontos, mint a fizikai gyógyítás. Hogy mennyire jó, hogyha az orvos és a beteg, és persze a beteg hozzátartozói között egy olyan kapcsolat alakul ki, amely ezeket a spirituális vonatkozásokat, az Isten jelenlétének kérdését, vagy egyáltalán azt a fajta spiritualitást, amelyet a beteg megtapasztal, azt nem zárja ki, hanem bevonja a folyamatba.
Szabad elkérdezni arra, hogy mi a te sajátos választott témád?
Én kaptam egy olyan témát erre a mostani alkalomra, amelyik egy bibliai személlyel kapcsolatos. A Sámuel első könyvének az elején Anna lesz majd Sámuelnek az édesanyja. Sámuel próféta születése tulajdonképpen egy imádság kapcsán lesz egyáltalán lehetséges, és ez a gyönyörű elbeszélés olyan módon szembesít egy gyermek után vágyakozó, de mindaddig anyává nem lett, egyébként szeretett feleség, és mégis sok-sok értelemben hiányokkal küzdődő és belső szenvedéssel küzdő személy sorsával, amelyik úgy gondolom sokféle módon megmozgatja az ember szívét, amelyik nagyon mélyen megkérdez arra, hogy hogyan tudunk a másik iránt részvétel lenni. Vajon Isten hogyan van mellettünk, amikor előtárjuk neki a fájdalmunkat? Egyáltalán mi az, amiről betegségként lehet beszélni, és mi az, amiről nem? Tehát úgy gondolom, hogy ez a történet, amelyikben Anna legelőször Istennek tudja kimondani az ő igazi vágyát, és az ő igazi bizalmát is, és Isten iránt tud elköteleződni a saját remélt gyermeke érdekében is, ez egy nagyon szép történet, amelyik az ember létünknek és az élettel való kapcsolatunknak sokféle szempontját megmozgatja.
Lehetem azt mondani summáson, hogy az Isten együtt szenved a szenvedő emberrel.
Ez egy olyan igazság, amelyiket már az Új Szövetség fényében tudunk megfogalmazni. A Bibliának a hozzánk legközelebb álló személyiség végül is Jézus. Mindenféle bibliai szereplő egy kicsit, mintha arra készítene bennünket, hogy azt megtapasztaljuk, hogy Isten az ő fiában mellettünk jár. És lehet, hogy nem mindig tapasztaljuk azonnal ugyanolyan intenzitásra az ő jelenlétét, a csendje nem jelent mindig hiányt, és mégis éppen az ő szemét jobban megismerve leszünk úgy igazán hívővé. És úgy tűnik, hogy fordítva is igaz, egyfelől elkezdjük megérteni, hogy Isten velünk van a feltámadt Jézusban, és ugyanakkor a feltámadt Jézuson keresztül tanulunk meg jobban odafigyelni azokra is, akik hát emberek, mint mi, akiknek a szívében ugyanúgy ott van a fájdalom, mint a miénkben, és ezek a fajta valódi érzékenységek bennünk így tudnak jobban kialakulni.
Hogyan tud a pap, vagy akár az orvos is segíteni azokon az embereken, akik nem hisznek Istenben, és mégis az Isten szenvedése adná talán a legnagyobb segítséget a ő lelki gyógyulásukban?
Attól tartok, hogy receptek nincsenek. Van sokféle találkozás, ahogyan azt hiszem, hogy az emberi tapasztalatok közül nagyon sok azt mutatja, hogy a legfontosabb élményeink kapcsolatokhoz fűződnek, az ember kapcsolati lény. És a betegségnek az egyik legfájdalmasabb élménye a magány, a magunkra maradás. Nagyon gyakran azzal szembesülünk, hogy a betegségben, kiszolgáltatott helyzetben levő ember is leginkább arra vágyakozik, hogy valaki maradjon mellette. Ha tudunk erről a mellette állásról tanúságot tenni, akkor minden kihívással és fájdalommal együtt, akár kimondott, de megválaszolhatatlannak tűnő kérdésekkel együtt is a jelenlétünk tanúskodni fog Isten szeretetéről.
És itt van ez a mostani, különösképpen szenvedéssel teli világ. Ennek az egész 5 éves fáradozásnak lesz-e valamilyen gyümölcse, üzenete a világ számára?
A konkrét feladat egy dokumentumnak az összeállítása, amelyikről azt reméljük, hogy sikerül a világállapotára, a szentírás tartalmára, és ugyanakkor a lehetséges teendőkre is rátekinteni, és ezeket jól összefoglalni. És ugyanakkor én hiszek abban, hogy mi, akik itt a világ sokféle helyéről jöttünk össze, tudunk olyan fajta módon jelenni a saját közösségeinkben is, hogy végis Isten szeretetét megtapasztaljuk és továbbadjuk.
Kedves Balázs atya, köszönöm szépen a beszélgetést, további jó munkálkodást a konferencián, otthon pedig további józsi, püspöki és tanári szolgálatot.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is.
Martos Balázs esztergom budapesti segédpüspökkel, biblikus teológia professzorral, Páter Vértesajai László beszélgetett. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
Tisztelt szeretett testvéreim,